Ézsaiás könyve 56-tól a 60. fejezetig. Az 56. fejezetben az Úr felsorolja azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén mi is az előző fejezetben megismert örökkévaló királyságának és megváltásának részesei lehetünk. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Már Ézsaiás idejében is úgy szólt a bátorítás, hogy éljenek az emberek az Úr szabadítása közelségének tudatában. Isten azt akarta, hogy minden egyes generáció a királyság közeli eljövetelének fényében éljen. Péter azt írta, hogy eljön az a nap, amikor az emberek majd csúfolódni fognak az eljövendő királyság közelségével kapcsolatban, és azt fogják állítani, hogy minden úgy folytatódik, ahogy egyszer elkezdődött. De Péter szerint ezek az emberek szándékosan tudatlanok, mert Isten már egyszer elpusztította ítéletével a világot, amikor özönvizet zúdított rá. És azt is leírja Péter, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. A késlekedés oka tehát az, hogy Isten arra vár, hogy az emberek feléje forduljanak. Amikor Arizonában laktunk, és az első gyülekezetünket pásztoroltam, emlékszem, hogy lakott ott egy bámulatos hölgy, aki emlékezetem szerint soha nem jött el az Isten tiszteletünkre, de azt állította, hogy nagyon kedveli a feleségemet és engem. Érdekes jelen volt, korábban sok évet töltött Kínában misszionáriusként, és abban az időben éppen a hadsereg egyik kórházában volt ápolónő Arizonában. Amikor én elkezdtem neki beszélni az Úr közeli eljöveteléről, akkor azt mondta, hogy igen, elhiszem, hogy az Úr rövidesen eljön értem, mert már elég öreg vagyok ehhez. Ő így képzelte az Úr közeli eljövetelét. És bizonyos értelemben ez igaz is, hiszen Isten egyszer mindannyiunkért eljön, és egyikünk sem lesz itt olyan nagyon sokáig. Ha nem is jön el az egész testéért egyszerre, akkor is igen rövid időnk van hátra ezen a földön. Mi az élet? Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Nagyon rövid a mi életünk, főleg ha ezt az időt az örökkévalósággal vetjük össze. Mégis a rövid idő alatt dől el a mi örökkévalóságunk, a mi sorsunk. Nagyon bámulatos dolog ez, ha belegondolunk. Ez tehát arra ösztönöz minket, hogy bármennyi időnk is van már hátra, azt az Úrral töltsük, neki szolgáljunk, és teljesen elkötelezzük neki az életünket, energiánkat, mert az idő rövid. Amikor tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr ideje közel van, ez mindannyiunkra vonatkozik. Az Úr ideje mindig nagyon közel van, és ennek tudatában kell éljünk, tudván azt, hogy egyetlen életünk van, amely hamarosan elmúlik, és csak az fog megmaradni belőle, amit Jézus Krisztusért teszünk. Minden más csak fa, széna és szalma, ami el fog égni. Semmi másnak nincs értéke az örökké valóság síkján. Sem az, amit magamért tettem, sem az, amit a közösségért, semmi más, csak az, amit Jézus Krisztus nevében és dicsőségért tettem. Az idő tehát rövid, és ez egy állandó üzenet minden generáció számára. Hogyan éljünk Isten akarata szerint? Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan. Isten azt akarja, hogy igazságos és őszinte életet éljünk. Nem akarja, hogy csaljunk, lopjunk és megrövidítsünk másokat. Ő azt akarja, hogy a helyes dolgokat cselekedjük, és ez nem egy nagy kérés. Micsoda nagyszerű világ volna ez, ha minden ember igazságosan és őszintén kezelni embertársait. De a mai világban nem ez a helyzet. Mindig vannak olyan emberek, akik ki akarják használni a pozíciójukat mások kizsákmányolása árán. Mindig félelmetes dolog, ha hátrányos pozícióba kerülünk valaki mással szemben, mert biztosak lehetünk benne, hogy ki fognak használni. Jézus azt mondta: jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert ők kihasználták az embereket, a szegény özvegyasszonyokat, az emberek problémáit és betegségeit, és ezekből gazdagodtak meg. Az ember nem igazságos, de Isten azt akarja, hogy igazságosak legyünk. Ezt mondja az Úr. Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Isten kijelenti, hogy aki igazságos és őszinte, azt ő megáldja. Isten mindig az elnyomottakat és a szegényeket védi. Ha mi nyomorgatjuk őket, és mi tesszük szegényé őket, akkor Istennel fogunk szembeállni. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. A szombat törvényét Isten Izrael nemzetének adta szövetségül. Amikor Isten a 2. Mózesben ezt a törvényt adta, azt mondta a 31.16-ban. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül. Isten a körülmetélkedést is örök szövetségül adta az izraelieknek. A szombat törvénye sem a pogányvilágra, sem a zsidókon kívüli egyházra nem vonatkozott, de ennek ellenére az embernek szüksége van egy pihenő napra. Bizonyára sokkal egészségesebbek lennénk, ha hetente egy napon át tényleg csak pihennénk, hiszen az eredeti követelmény is a pihenésre vonatkozott, hogy a szervezetnek lehetősége legyen a regenerálódásra. Ezek az emberek nem Isten rendelete szerint akarták a szombatot megtartani, hanem szórakozásra akarták felhasználni, akár csak mi magunk is. A zsidók szombatja a pénteki naplementétől a szombati naplementéig tartott. A korai egyházban, amikor felmerült a kérdés, hogy a pogányokból lett hívők mely törvényeket kell megtartsák, akkor az apostolok úgy határoztak, hogy nem fogják rájuk kényszeríteni azt a rabigát, amelyet a zsidók maguk sem voltak képesek megtartani. A következőket írták tehát a pogányokból lett gyülekezeteknek. Tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Amikor Pál a korintusiaknak írt, akkor ezt egy kicsit megváltoztatta, és ezt mondta. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld, és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, akkor ne egyétek meg. Amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Jézus azt mondta, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Pál a rómaiakhoz írt levelében ír azokról, akik féltek húst tenni, mert azt gondolták, hogy sohasem lehet tudni, hogy ezt a húst áldozták-e bálványnak vagy sem, ezért aztán félelemből vegetáriánusok lettek. Aki erős hitben, az húst teszik, mondja Pál. A hitben erőten fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy azt gondoljuk, mindenki úgy kellene éljen, mint én, mindenki azt kellene tegye, amit én. Nagyon szeretnénk irányítani az egész világot, hogy a saját belátásunk szerint megmondhassuk az embereknek, hogy mit tehetnek és mit nem. De Pál azt mondta, hogy nem ítélhetem meg azt, akinek nagyobb szabadsága van, mint nekem. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert hatalma van az Úrnak arra, hogy megtartsa, bármennyire is csodálkozom ezen. A kolosszébelieknek pedig ezt írta Pál. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. A szombat tehát csak az árnyéka volt annak a megnyugvásnak, amit Jézus jelent számunkra. Szombaton pihenni kellett, de most már Jézus lett a mi szombatunk. Mi az üdvösségünk tekintetében Jézusban nyugszunk, mert nem kell már küszködjünk azért, hogy megváltassunk. A szombat tehát Jézus Krisztusra mutatott előre, aki elhozta a mi nyugalmunkat Istentől. Ezért Ézsaiás Izrael népéhez intézte a szombatról szóló sorait, nem pedig a pogányokból lett gyülekezetekhez, mert Pál szerint ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mi vagyunk azok, akik minden napot az Úr napjának tartunk. Amikor reggel felkelek, azt mondom. Uram, ez a te napod. Mit szeretnéd, hogy ma cselekedjek? Nem nézem a naptáramat, hogy lássam, milyen nap van ma, mert mindegyik az Úr napja, hiszen az életem az övé. Ne mondjon ilyet az az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott. Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Nem hihetjük azt, hogy el vagyunk választva Isten népétől, mert Isten Jézus Krisztusban lebontotta azt a köztes falat, amely a zsidók és köztünk volt, és mindnyájunkat egy közös test részévé egyesített. Ne mondja a herjed sem, én már kiszáradt fa vagyok, mert ezt mondja az Úr. Ha a herjedek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Jézus azt mondja, hogy egyesek herjedtnek születnek, mások ezt az életformát maguk választják Isten országáért. Ezek az emberek tartózkodnak a házasságtól azért, hogy jobban szolgálhassák az Urat. Mi nagyon szűken értelmezzük ezt az embercsoportot, de nem hiszem, hogy a Biblia így értelmezi ezt a szót, hanem azokra vonatkozik ez, akik cölibátust fogadnak Isten országa érdekében. Pál a korintusi férfiakat arra bíztatta, hogy ha képesek rá, akkor éljenek úgy, mint ő. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogy hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a feleségének, ezért élete megosztott. Gyakran egyedül könnyebb elviselni a nehézségeket, az áldozatokat, mint sem a feleségedre is ráerőszakolni a nélkülözést és a megpróbáltatásokat. Pál azt mondja, hogy egyik sem bűn, de a nőtlenség sok problémától megkímél. Vannak olyanok, akik ezt az életvitelt választották Isten szolgálata miatt, és Isten megáldotta őket fiatal emberekkel, mint Pált is Timóteussal és a többi fiatallal, akiknek lelki fejlődését egyengedhetik. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem Szenthegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádságháza lesz minden nép számára. A zsidók nem igazán követték ezt a templom megépítésekor, mert elválasztva tartották a pogányokat a zsidóktól, és nem engedték meg nekik, hogy a templom azon részébe menjenek, ahová a zsidók bemehettek. Pál apostol nagy összetűzésbe került a zsidókkal, mert azok azt hitték, hogy egy körülmetéletlent vitt be a templom zsidóknak fenntartott részébe. Ez okozta azt a problémát Jeruzsálemben, amelynek majdnem Pál megöletése lett az eredménye, annak ellenére, hogy Pál ártatlan volt. Az Úr kijelentette, az én házam neve imádságháza lesz minden nép számára. Ez tehát az idegenekre is vonatkozott, azokra, akik az Urat követték. Emlékeztek, hogy amikor Jézus a templomban meglátta a pénzváltókat és a galambárusokat, ostort készített, és elkezdte felborogatni az asztalaikat, és kiűzte őket a templomból, miközben ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Nagyon megharagudott ezekre az emberekre, mert a pénzváltók kihasználták az embereket. Mivel a templomi adományokat csak zsidó pénzben fogadták el, nem pedig az akkor használatos római érmékben, ezért az emberek be kellett váltsák a római pénzeiket templomi sekelre. A baj csak az volt, hogy a pénzváltók hatalmas nyereséggel dolgoztak, és a valóságban az úr pénzének egy részét zsebre tették. Így Istent lopták meg. Ugyanez volt a helyzet a galambárusokkal is. Az utcán egy galambot fillérekért lehetett megvenni, míg a templomi árusok hatalmas pénzeket kértek érte. Ezek megegyeztek a papokkal, akik minden áldozati galambot megvizsgáltak, és mindegyikben hibát találtak, amelyeket az utcáról hozták be, és ezeket nem áldozhatták fel Istennek. Így kénytelenek voltak megvenni a templom által lepecsételt galambokat magas áron, és ezáltal rabolták el az emberek kevés pénzét. Ez bosszantotta fel Jézust, és pontosan ezt a verset idézi Ézsaiástól, ahol Isten szándéka szerint az ő háza az imádságháza kell legyen mindenki számára. Minden embert, aki Istenhez akart imádkozni, szabadon be kellett volna engedni oda. Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszórodott Izraelt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. A pogányokhoz is meg fog érkezni az evangélium. Ti mezei vadak, jöjjetek mind és egyetek, ti erdei vadak is mind. Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodozva hevernek, szeretnek szunnyadni. Nagy étvágyú ebek ezek, nem tudnak jól lakni, és ezek a pásztorok nem tudnak figyelni. Mind a maga útján jár, mindegyik a maga nyeresége után, kivétel nélkül. Mindenki a maga nyereségét nézi. Milyen érdekes, hogy az Úr ezt pontosan abban az igerészben mondja, amelyből Jézus a templomban idézte azt, hogy az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Jöjjetek, hozok bort, ígyuk részegre magunkat. Legyen a holnap is olyan, mint a ma, vagy még sokkal jobb. Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senki sem ügyel rájuk. Sokan ezt az egyház elragadtatásakor történő eseménynek látják, amikor az igaz emberek elvitetnek, és senki sem törődik azzal, hogy valójában az elkövetkező nagy nyomorúság elől vitettek el. A gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz, de békességre jut, és fekvőhelyén pihen, aki egyenes úton járt. Most pedig a gonoszokhoz szól Isten, akik itt maradnak a földön. Jöjjetek csak ide, ti boszorkányi vadékok! Ti hűtlen parázna fajzat. Ezeket a szavakat lelki értelemben kell vizsgálni. A pogány vallási rendszereket jelentik, és a pogány istenek imádatát. Az izraeliek Istenhez kellett volna feleségül menjenek, hiszen Isten azt mondta, hogy egyé válok veletek, és a férj és feleség mintáját mutatja be nekik. Ez azt jelenti, hogy ők egyedül csak Istent szerethették volna, egyedül csak hozzá kellett volna hűségesek legyenek. De a valóságban más isteneket imádtak, a pogányok isteneit, Baált, Molokot és a többieket. Isten figyelmeztette őket, hogy ő hozzájöttek feleségül, és ha más isteneket imádnak, az lelki paráznaságot jelent. Mit csúfolódtok? Miért jártatjátok a szátokat? Miért öltögetitek a nyelveteket? Hiszen ti vagytok a hűtlen népség, a hazug fajzat, akik bujálkodtok a tölgyfáknál, minden buja zöld fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban. Elképzelhetetlen számunkra ebben a világban, hogy a szülők a saját kisbabáikat a tűzbe dobták istenimádat közben. Jeruzsálemben a Természettudományi Múzeumban megtekinthetők azok az istenszobrok, amelyeket az ásatások során felfedeztek. Láttam az egyik fémszobrot, amelynek a karjai előre voltak nyújtva. Ezeket a szobrokat ízzásig felforrósították a tűzben, és az élő kisbabáikat ezekbe a kinyújtott karokba tették, akik ott égtek el a tűzben, miközben szüleik ezt a szobrot imádták. Ezen praktikák ellen szólt itt Isten, mivel az életet ennyire semmibe vették, hogy képesek voltak feláldozni saját kisbabáikat az isteneiknek. Az ásatások során olyan falba épített korsókat is találtak, amelyekbe babák csontvázai voltak beletemetve, akiket élve temettek a falakba, hogy isteneiknek áldozzák őket. Az ilyen szokások ellen szólt Isten, mert ezek utálatosságok voltak az ő szemében, és megtiltotta nekik ezeket. Ezek a szörnyűségek a körülöttük élő népek mindennapi szokásai voltak. Bizonyára ti most azt mondjátok, hogy teljesen fel vagyok dúlva ezek miatt, hát ki képes arra, hogy egy kisbabát megöljön? Nos, attól tartok, hogy itt az Egyesült Államokban évente több milliót áldoznak fel közülük. Mikor is kezdődik el egy ember élete? Isten tehát ezek ellen így szól. A patak sima köveit tetted örökségeddé, azok jutottak osztály részedül. Italáldozatot is mutatsz be nekik, ételáldozatot is viszel. Én ebbe belenyugodjak? Magasba nyúló hegyen helyezted el fekvőhelyedet, oda is fölmész áldozatot bemutatni. Az izraeliek, akárcsak a pogányok, a hegyek tetején helyezték el az áldozó helyeiket. Az ajtó mögé és az ajtó félfához tetted bálványod jelképét. Tőlem elszakadva levetköztél, felmentél széles fekvőhelyedre. Megegyeztél az egyikkel, akinek a fekvőhelyét szereted, és fajtalankodtál vele. A molokhoz zarándokoltál olajjal és sok illatszerrel. Messzire küldted követeidet, le egészen a holtak hazájáig. A sokféle mesterkedés elfárasztott. Mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. Kitől tartottál és féltél, hogy hazudoznod kell? Miért nem törődtél velem? Miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta, azért nem félsz engem? Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te csinálsz, az nem használ neked. Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványait tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen. Ezt mondja. Töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és az alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elaléna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Annak ellenére, hogy megtagadták Istent és a pogányok utálatos szokásait követték, Isten mégis megígéri, hogy helyreállítja őket. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Isten. Az 58. fejezetben az Úr Ézsaiást bátorítja. Kiálts, ne sajnáld a torkot, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Az emberek következetlenek voltak, mert a templomi alkalmakon résztvevők száma egyáltalán nem lett kevesebb. Az emberek a vallási külsőségeket megtartották, mert népszerű dolog volt felszínesen vallásoskodni, de közben szíveik elidegenedtek Istentől. Templomba jártak, Istent imádták ott, de aztán hazamentek, és a kis bálványaikhoz fordultak, és a saját testük vágyait elégítették ki. Ennyire nagy volt a kettősség abban az időben, és ilyen nagy kettősség létezik a mai világunkban is. Egyesek felszínesen elismerik Isten létezését, de valójában szívük és életük nem támasztja ezt alá. Isten pedig a szív érdekli. Emlékeztek Jeremiás idejében, aki röviddel Ézsaiás után prófétált, volt egy népszerű Istent követő király, Jósiás. Mindenki visszatért a templomba, és azt mondhatnánk, hogy ébredés volt a nép között, de az Úr azt mondta Jeremiásnak, hogy menjen a templomhoz, és így kiáltson. Ne bízzatok ilyen hazug szavakba, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között. Ézaiás így folytatja. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Szerették a formaságokat, a vallásosságot, elmentek, hogy meghallgassák, hogy mit mond Isten, aztán pedig elkezdtek panaszkodni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának? Azt gondoljátok, hogy külsőségeket akarok tőletek? Jézus azt mondta, hogy amikor böjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretik mutogatni mindenkinek, hogy böjtöt tartanak, nagyon szomorú arcot öltenek, hogy mások is lássák tetteiket. Az emberek pedig ájúdoznak, hogy milyen nagy lelki életet élnek, de az Úr azt mondja, hogy ne tegyétek így. Nem érdekelnek a böjti külsőségek, hanem az, hogy a szívetek engem keressen. Ne akarjatok bebizonyítani valamit, ne azért tegyétek, hogy előnyökhöz jussatok. Hányszor akarnak az emberek csak azért böjtölni, hogy valamilyen előnyt csikarjanak ki Istentől? Vagy hogy arra kényszerítsék őt, hogy a böjt miatt megválaszolja imáikat? Ha a lelkemet böjttel szeretném ostorozni, egyetlen tiszta szándékból tegyem azt. Csak azért, hogy Isten még jobban átvegye életem irányítását. Istennek böjtöljek, és ne az embereknek. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Isten azt akarja, hogy felszabadítsd az elnyomottakat, hogy megetesd az éhezőket, hogy felöltöztesd a szegényeket, hogy a sajátodból adj valaki másnak, és akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A részek befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Az 59. fejezetben ezt olvassuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson. Uram, miért nem látod, hogy böjtölünk? Miért nem hallod meg könyörgéseinket? Az Úr nem süket és nem gyenge. Nem Isten hibája az, ha nem kapunk válaszokat imáinkra. Bennünk van a hiba. Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Dávid azt mondta, hogy ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Isten azt mondja, hogy nem a fülem süket, nem a kezem rövid, hanem a ti bűneitek megtörték a kapcsolatot köztem és köztetek. A bűn akadályozhatja imáitokat, mert a bűn közétek és Isten közé ékelődik, és ekkor hiába való az imádság, sőt, becsapjuk vele magunkat. Gyakran mondanak ilyeneket az emberek, hogy tudom, hogy bűnben élek, tudom, hogy ezt nem kéne csináljam, de legalább imádkozom. Az imádságaiknak így semmi értelme sincs. Sőt, ezzel be is csapják magukat, mert Isten megmondta, hogy nem fogja meghallani, mert a bűnük választófalként áll köztük és Isten között. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Egyes emberek felemelték kezeiket Isten felé, de Isten azt mondja, hogy hiába emelik fel, mert vérrel szennyezettek, bűn tapad kezeikhez. És ha így imádkozunk Istenhez, ez már vétek lenne, mert megbántjuk őt ezzel. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek. Nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és a rátaposnak vipera kell ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe, készítményük csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás van útjaikon. Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék, aki azokon jár, annak nincs köze a békességhez. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. Morgunk mindnyájan, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van tőlünk. Bizony sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat. Hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédet gondolt és szólt. Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület. Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Ézsaiás költői szavakkal mutatja be az ember tragikus állapotát. Itt a héber költészet segítségével a gondolatokat képek formájában mutatja be számunkra. Görbe ösvényeken tapogatóznak, mint a vakok, déli fényben botladoznak, sötétségben laknak, mint a holtak. Isten látja az ember romlottságát, kapzsiságát, amely uralja a szívét, és látja, hogy egyetlen ember sem igazságos, őszinte vagy egyenes. Senki sem keresi az igaz utat, mindenki annyi rosszat tesz, amennyit csak lehet, és amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Senki sem állította meg ezt, az emberek mind mentek előre a maguk útján. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején. Ez az Efezusi levél 6. fejezetére emlékeztet minket, ahol Pál figyelmeztet minket arra, hogy öltsük fel Isten teljes fegyverzetét, az igazság mellvértjét, az üdvösség sisakját. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. A zsidó levélben ezt olvashatjuk. Mert megismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. És itt pontosan erről az ítéletről beszél Ézsaiás. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. Amikor az ellenség sebes folyamként özönlik majd a nép ellen, úgy fog tűnni, hogy senki sem segít nekik, senki sem jár közben az igazságért Isten előtt. Az igaz ember, mintha el volna szigetelve valahol. Ekkor a lélek fog közbelépni, Isten maga fog közbelépni, és elkezd munkálkodni az emberek között. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Mindezek ellenére az Úr meg fogja mutatni irgalmát és kegyelmét ezeknek az embereknek. Pál apostol ezt írta. A megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. Pál tehát pontosan erre az ézsaiási proféciára utal, arra a napra, amikor Jézus visszatér, és megalapítja az ő országát, örök szövetséget kötte az emberekkel. Pál azt írta, hogy ha Isten minket, pogányokat beoltott az olajfába, és dicsőséget hozott a világnak, mennyivel nagyobb lesz ez a dicsőség, amikor majd magukat a levágott ágakat fogja visszaoltani, és ezzel Izraelre utalt. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, szűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Emeld föl tekintetedet, és nézd körül. Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nébájot kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl ékes templomomat. Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba? Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször Tarsis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt, Istened az Úr nevének dicsőségére, Izrael szentje dicsőségére, hogy fölékesítsem téged. Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével. De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak. Hozzád kerül a Libánon dicsősége, ciprus, kőris és fenyő egyaránt, hogy ékesítse szent helyemet. Így teszem lábam zámolját dicsőségessé. Amikor ezt a dicsőséges proféciát olvassuk a Messiásról, meg tudjuk érteni, hogy miért volt a zsidóknak annyi nehézségük Jézus Krisztussal. Még a saját tanítványai is azt várták, hogy mikor fogja megdönteni a római kormányzást, és felkavarta őket az, amikor a saját keresztre feszítéséről kezdett beszélni nekik. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Amikor Jézus az elutasításáról és haláláról kezdett beszélni, Péter ezt már nem bírta elviselni. A zsidóknak ez nagy nehézséget okozott. Pedig az Ézsaiás 53. fejezetében ezt olvastuk. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. De aztán itt a 60. fejezetben olvassuk ezt a hatalmas dicsőséget is, amely Izraelre beköszönt majd, amikor eljön a Messiás. Természetes dolog volt, hogy a zsidók nehezen tudták összeegyeztetni ezeket az ellentétes proféciákat a Messiással kapcsolatban. Aztán úgy oldották ezt meg, hogy a szenvedést lelki síkra terelték, és csak a Messiás uralkodásának dicsőségét fogadták el fizikai valóságként. Ennek következtében aztán nem ismerték fel a messiásukat, aki a saját proféciáikat teljesítette be. A 61. fejezetben található proféciában egy világos határvonalat találhatunk Jézus két eljövetelével kapcsolatban. Egy versen belül található ez a határvonal, és ezután a határvonal után rögtön a második eljövetelről olvashatunk. Amikor Jézus a kapernaumi zsinagógában ezt a proféciát kezdte tanítani, akkor annak első részét fel is olvasta, majd hirtelen megállt, összetekerte a tekercset és leült. Körbenézett és azt mondta az embereknek. Ez az írás teljesedett be ma a szemetek láttára. De a legérdekesebb dolog az, hogy pontosan ott állt meg, ahol az első eljövetelének a részletei befejeződtek. Nem olvasta fel a második eljövetelére vonatkozó rész egyetlen szavát sem, amely így kezdődik. Istenünk bosszú állása napját, vigasztalok minden gyászolót, hiszen ez még ezután fog elkövetkezni. A 60. fejezetben láthatjuk a Messiás dicsőséges uralkodását és Izrael előkelő helyét, amikor az összes nemzet oda fog seregleni hozzá, és dicsőségben lesz részük. Ezt várták a tanítványok is. Miután Jézus feltámadt, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Akkor is erre a dicsőséges időre vágytak a tanítványok, és hallottuk, amit azon vitatkoznak egymás között, hogy amikor az Úr megalapítja az ő országát, akkor én nagyobb leszek, mint te. Azon vitatkoztak, hogy ki lesz a legnagyobb közülük. Az Úr megkérdezte, hogy miről vitatkoznak, ők meg azt válaszolták, hogy á, semmiről. Ekkor ezt mondta nekik. Aki a legnagyobb akar lenni, legyen mindenki szolgája. Ekkor kezdett arról tanítani, hogy a nagyság felé vezető út a szolgaságon keresztül vezet, és hogy amikor alázatos leszel az Úr előtt, akkor ő fel fog emelni téged. Nehéz volt tehát a zsidóknak megemészteni ezeket a sorokat, és mivel igazi hazafiak voltak, nagyon vágytak Izrael dicsőségére, és amikor Jézus ezt nem teljesítette be, hanem ehelyett a kereszt szenvedéseinek vetette magát alá, ezt már nem bírták elfogadni, és sokan megtagadták őt, és elfutottak tőle. Azt várták, hogy azonnal megalapítja az ő országát, és nem tudták, hogy Isten ezt a köztes időt arra fogja használni, hogy a pogányok közül is összegyűjtsön egy hívő csapatot, Krisztus testét és menyasszonyát. Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek. Az Úr városa Izrael szentjének Sionja. Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én az Úr vagyok szabadítód és megváltód, Jákob erős istene. Rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. Békét adok, hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. Híresem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezett kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak. Mekkora dicsőség lesz, amikor az emberek csak özönlenek befelé a kapukon, hogy az Urat dicsőítsék, magasztalják, és nagy ünnepségeken vesznek majd részt. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a holdfénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdat sem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország. Facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatta dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsin is hatalmas néppé. Én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Az Úr kijelenti, hogy minden célját meg fogja valósítani a maga idejében. Visszaállítja ezt a népet, ezt a várost, ezt a nemzetet. És milyen nagyszerű nap lesz, amikor eljön a Messiás. És ezért sóvárog ma is a zsidók és keresztények szíve, várják azt a napot, amikor Isten igazsága úgy fogja ellepni a földet, mint a vizek a tengert. A mai világra tekintve egyre inkább azt látjuk, hogy itt az ideje, hogy Isten közbelépjen. Látjuk az igazságtalanságokat, amelyek belepik a földet, és úgy tűnik, hogy ha valaki felemeli hangját az igazság mellett, azt elszigetelik, egyedül marad, kinevetik és kicsúfolják. Eljött az ideje annak, hogy az Úr lelke meginduljon az ellenség ellen, és hogy a Messiás visszajöjjön, és igazságot hozzon az ő királyságával erre a földre. Isten keresi az igazságos ítélet lehetőségét, keres olyan embereket, akik nem csak szájukkal tisztelik őt, hanem szívükkel és cselekedeteikkel is. Olyan embereket keres, akik tiszta szívvel szolgálni akarják őt, és meghallgatja az ő fohászkodásaikat, kiáltásaikat, de a bűnösöknek nincs békessége és nyugalma. Istenem, segíts nekünk, hogy úgy éljünk, hogy az kedves legyen a te szemedben, hogy megtapasztaljuk a te békességedet, és hogy a szíveink a te szeretetedben erősödjenek meg, miközben a Messiás eljövetelére várunk, és arra, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek az ezeréves királyságban. Isten áldjon benneteket, és segítsen nektek, hogy az ő kegyelmében és szeretetében bővölködjetek, és mások iránt legyetek irgalmasak, megértőek, türelmesek és kedvesek. Segítsen ő nekünk, hogy jó szolgái és jó képviselői legyünk neki, felemelve az elesetteket, segítve az elnyomottakon, megosztván velük azt, amit Isten nekünk adott. Engedjük, hogy Isten az ő igazságának eszközévé tegyen minket ebben a szükséget szenvedő világban. Isten azon csodálkozott, hogy nem volt egyetlen közbenjáró sem, senki sem akart jelentkezni erre a feladatra. Istenem, segíts, hogy mi lehessünk a közbenjárók ezekben a napokban. Isten áldjon meg, és használjon titeket az ő céljaira, Jézus nevében.